Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kívánom az Úr áldását ezen a napon is, mindnyájunk számára. Most álljunk fel és imával kezdjük meg Isten tiszteletünket. Hálát mondunk, jó Istenünk azért, hogy tovább időzhetünk, miután ima közösségben voltunk együtt imádkozva gyermekeinkért, ifjainkért, a gyermekekért, az ifjakért, hogy tartsd meg őket, őrizd meg őket a gonosztól, és mutasd meg nekik az igazság útját, a te utadat. Kérünk, hogy tovább is áldjad meg együttlétünket, amikor igéddel foglalkozunk, add, hogy a te igéd gyümölcsözzön az életünkben, hiszen a te kijelentésed, a te igéd által teremtesz világosságot a mi szívünkben, a mi gondolatainkban, hogy a te ösvényeden járjunk mindnyájan, a mi gyermekeinkkel, ifjainkkal együtt. Kérünk, hogy így áld meg bennünket Jézus Krisztus érdeme által. Amen. Sámuel első könyve 3. fejezetéből olvasunk igéket. Sámuel első könyve 3. rész, az első verstől a rész végéig, 21. versig. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr ígéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt, szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt, Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt, ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Azért ezt mondta Éli Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mond, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment és lefeküdt a helyére. Az Úr pedig eljött, megállt és szólította, mint azelőtt, Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek, én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem élén mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén, azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem étel áldozattal. Sámuel pedig feküdt egészen reggelig, és akkor kitárta az úrházának ajtóit, de Sámuel nem merte megmondani Élinek a látomást. Éli azonban hívta Sámuelt, és ezt mondta, fiam, Sámuel, ő pedig felelt, itt vagyok. Éli megkérdezte, mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem, úgy segítsen meg téged Isten, most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit kijelentett neked. Elmondott azért neki Sámuel mindent, semmit sem titkolt el előtte. Éli pedig ezt mondta, ő az Úr, tegye azt, amit jónak lát. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből. És megtudta egész Izrael, Dántól Bersebáig, hogy az Úr profétájául rendelte Sámuelt. Az Úr még többször is megjelent Silóban, azután, hogy kijelentette magát Sámuelnek Silóban az Úr igéje által. Amikor olvasgattam ezeket az igéket, itt Sámuel könyvének az első három fejezetét, akkor egy kérdés fogalmazódott meg bennem, amit úgymond téma gyanánt vettem fel erre a délelőtre. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogy ki körül forog ez a világ. Ez igaz a régi időkre nézve is, amelyben Sámuel született, Izraelre nézve, ahol Éli volt éppen akkor a főpap, és bírák bíráskodtak, még király még nem volt. De ez igaz minden időkre nézve, mai időkre nézve is, amikor már Krisztus után vagyunk, már 2000 éve durván, és ez a világ azért csak ugyanaz maradt, és ugyanaz, mint ami volt, de az Isten útja is ugyanaz, mint ami volt, és ez a kettő, ez különbözik egymástól. Ki körül forog a világ? Ki körül forognak az emberek? Izrael abban az időben mindig hajlamos volt arra, hogy visszaessen, noha az egyélő Isten, a szabadító Isten hívta el, hozta ki Egyiptomból, de hogy visszaessen oda, ahová többi népek jutottak, sajnos, a bálvány kultuszba, bálványimádásba. És ahogy hallottuk az imaórai alkalommal is, hogy a mai időben is nagyon-nagyon sok a bálvány, noha talán nem úgy jelentkezik, nem ilyen szóval jelentkezik, de lehet, hogy esetleg egyik-másik unokámnál még úgy jelentkezik, hogy az egy kis mobiltelefon, amit órákon keresztül kell nyomkodni, és kiiktatja őt a társasági életből teljesen, vagy hát ki tudja, még nálunk felnőtteknél is lehet ez az. Tehát mindazt, amit előtérbe helyezünk, előbbre helyezünk, mint az Úr, az bálvány lehet az életünkben. És akkor akörül forgolódunk, vagy talán éppen magunk körül, saját magunk körül, a mi énünk, a mi életünk az, ami nekünk a legfontosabb. Néha hallom azt a kifejezést is, hogy a gyermekre nézve is mondja a szülő, hogy gyermeknapon vagyunk most éppen, hogy imádlak. Hát biztos ő jó szívből mondja, teljes szívből mondja, hogy nagyon szeretlek, nagyon kedvellek, nagyon szeretlek. De érdekes ez a kifejezés, ugye, hogy már azt mondja, imádlak, hát lehet, hogy elcsúszik egy kicsit már a nem csak az érzelmi szálak, hanem már a gyakorlat is abba, hogy akkor a gyerek körül forog. A gyermekeink körül forog minden. Hát, már most gyermeknap is van, hát akkor miért ne forogna a gyermekek körül? Tehát nyilvánvaló, hogy gyermekeinkért, ifjainkért minél többet teszünk, és nem tudunk eleget tenni értük, az jó dolog, hiszen a szeretet az diktálja, hogy többet és többet tegyünk a gyermekeinkért, és ez így nagyon-nagyon jó dolog. Mégis azért a Biblia tanítása arra nevel bennünket, hogy helyesen tegyük ezt, józanul, bölcsen, valóban szeretettel, áldozatkészséggel, de helyesen tegyük ezt. Például, csak egy kis példa arra nézve, hogy nem biztos, hogy az a totál, a teljes szeretet, hogyha minden kívánságát teljesítjük egy gyermeknek, vagy egy fiatalnak. És hát van, ahol ebben áll a dolog, hogy minden kívánságát teljesített. De a Biblia azt arra tanít, hogy nem kell minden kívánságát teljesíteni, hanem meg kell vizsgálni az ő óhajait, kívánságait, és azt kell teljesíteni, ami előbbre viszi az ő életét, nem csak testi, lelki fejlődését, hanem a szellemi fejlődését is. Hogyha itt nézem a Sámuel könyvét, akkor azt látom, hogy itt ebben a családban, ahol Elkána volt a családfő, itt két asszony van, abban az időben ez így lehetett éppenséggel, bár a teremtési rend nem ezt diktálta, de úgy látszik, hogy Elkána jobb módú ember volt, két asszonya is volt. Az egyik Peninná, másik Anna, de talán inkább Annát kellene előbb említeni, mert őről azt mondja a Biblia, hogy ő volt az igazán szeretett. Egyébként ugye látjuk azt, hogy a pátriárkák életében is ez megmutatkozik. Például Jákob életében is ott volt Lea, és ott volt Ráhel. Igazán szeretett, vagy jobban szeretett, az Ráhel volt, szinte majdnem ugyanilyen helyzetben, mint Anna, hogy nem volt gyermeke. És hát azért az emberi szívet nehéz megosztani, mert Isten úgy teremtette az embert, hogy hát az ő szíve az egy valakié legyen, már legalábbis, hogy egy férfinak a szíve egy asszonyé legyen, és ne másképpen legyen ez. Tehát akkor ez így volt, így lehetett törvényesen, de Anna sokat szenvedett. Lehet, hogy Ráhel is. Ráhel például azt mondta, hogy adj nekem gyermekeket, vagy meghalok. Tehát annyira bántotta, annyira foglalkoztatta ez a dolog, mert a gyermektelenség az nagyon nagy probléma volt Izraelben. Én azt gondolom, hogy minden mai napig is, akik egészségesen gondolkoznak, azoknak probléma, hogyha nincs gyermekük. mai világban lehet, hogy van, akinek nem probléma, sőt, talán azt mondja, élem a világomat, de lehet, hogy azért rászakad egy asszonyra, mégis előbb-utóbb az, hogy hát igen, ez hiányzik az életéből, ha ez nincs, ez egy nagyon nagy hiány az életéből. Hát annára is rászakadt ez, annál inkább, mert Leninnál mindig kérkedett, és mindig próbálta idegesíteni Annát. Nem ír le mindent a Biblia, de el tudom képzelni, hogy mennyi minden lehetett Annát cukkolni. Amikor neki voltak gyermekei, Annának még nem voltak. És hát Anna egyre jobban elkeseredett, de hála Istennek, hogy ő nem csak éppen elkeseredett, keserűség volt benne, és fájdalom, hanem volt hit is a szívében, Istenbe vetett hit, és amikor fogadalmat tett az Úrnak ott a templomban, Silóban volt akkor a Szent Sátor, így nevezi az ige, hogy ott volt az Isten temploma. Valószínű, hogy épületek vették körül, és ott volt középen a sátor, ezért nevezi azt a helyet templomnak. Anna egy szívből való fogadalmat tett Istennek. Azt mondja az ige, hogy egy erős fogadalmat tett. Az erős fogadalom azt jelenti, hogy teljes szívéből tette a fogadalmat. Mint ahogy mondja Fülöp evangélista annak a bizonyos etióp főembernek, hogyha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Mondja a keresztségre nézve, a bemerítésre nézve, ha teljes szívből hiszed. Vagyis ha teljes szívből kész vagy felajánlani magadat, fogadalmat tenni. Hát így tehát láthatjuk, hogy amíg Peninna szíve a gyermekei körül forgott, és kékedett, és dicsekedett, és szomorította Annát, addig Anna szíve egyre jobban az Úr körül kezdett forogni, mert csak ebben látta az életének a megoldását, hogy itt már emberileg nincs megoldás, mert neki nincs gyermeke, még a férjét se vádolta, férje pedig nagyon szerette őt, azt sem vádolta Annát, de úgy gondolta, hogy Istennél van a kulcs, Istennél van a megoldás. Hát ez a jó dolog, ha bármilyen problémája van valakinek, nem csak a gyermektelenség állapota, hanem mondjuk más problémák is vannak, ha el tud oda jutni, hogy hát egyedüli reményét csak az Úrba veti, hogy már itt emberileg már nincs megoldás, de Isten az, aki tehet valamit. Így tehát ő erős fogadalmat tett, a szíve teljesen az Úrnál volt, és Isten meghallgatta az ő imáját. Még félreértette őt az Éli főpap is, aki ott ült, és látta az ő mormolását, vagy inkább látta az ő szájának a mozgását, és sokáig ott imádkozott, azt hitte, hogy részeg. De hát nem a pohár körül forgott Anna, hanem az Úr. Teljes szívvel az Úr mellett volt, és meg is mondta Élinek. Éli pedig azt mondta, teljesítse az Izrael Istene a te kérésedet. Menj el békével, és Isten teljesítse a te kérésedet. Így tehát ebből láthatjuk, hogy itt valami nagyon komoly dologról van szó, mert ha valaki teljes szívét hitét az Istenbe veti, akkor ott annak történni kell valami, nem maradhat úgy, ahogy volt. És Isten meg is hallgatta az imáját Annának. De Anna is elhitte, hogy Isten meghallgatja őt, mert azt olvasok az igében, hogy miután elment a szent helyről, hazament, családjával együtt, férjével együtt, családdal együtt, nem volt többi az ő szíve szomorú. Tehát valamit kapott, valami bizonyosságot, hogy történni fog valami, pedig még nem történt semmi, de már a szívében ott volt a bizonyosság, hogy történni fog valami. És tudjuk, hogy ezek után áldott állapotba került, és gyermeket szült, és ahogy ezt ígérte, és az ő fogadalmában, erős fogadalmában, hogyha egy fiú gyermeket adsz nekem, Istenem, akkor én fölajánlom neked, tied legyen. És ezt úgy gondolta, nem úgy gondolta, hogy csak így lélekben, szellemileg fölajánlja az Úrnak, és otthon marad a gyermek, hanem úgy gondolta, hogy mivel lévita család volt, ezt tudni kell, tehát Elkána családja lévita család volt, a léviták azok szolgálhattak az Isten templománál, egy kiválasztott törzs volt erre a célra. Úgy gondolta Anna, hogy akkor nazír lesz az ő gyermeke, és egész életére oda szenteli az Úrnak. Tehát van egy ilyen fajta dolog, és ezt ma is gyakorolhatjuk, ha éppen nem is lesznek nazírok a mi gyermekeink, mert mondjuk ez az intézmény ez jelenleg nem található meg az egyházban, de azok a szülők, akik gyermekeket várnak, vagy kapnak, vagy gyermekért imádkoznak, lelkileg, szellemileg fölajánlhatják őket az Úrnak. Ez a gyermek bemutatás, hogyha tényleg szívből gondolja az az apa, az az anya, hogy a legjobb helyen ott van az Isten kezében, nem a mi kezünkben, bár a miénk, nekünk adta az Úr, és nekünk kell fölnevelni, de mégis az Isten kezébe tesszük le, akkor ez egy csodálatos dolog, és akkor már a szülők már nem maguk körül, meg a gyermek körül forognak, hanem már akkor az Úr be van véve ebbe a csodálatos körbe, és hát nem tudok jobb megoldást ennél, mint egyetlen megoldás az életünkre nézve, családi gyermekeink, unokáinkra nézve, hogy együttesen mindnyájan az Úr körül legyünk. Tovább folytatva, kicsit rátérve Sámuelnek, a fiatal Sámuelnek az életére, úgy közben azért évek teltek el, és ugye Anna valóban beteljesítette a fogadalmát, elvitte a gyermeket, aztán évenként meg is látogatták, vittek neki ruhát, szükséges dolgokat, de kis Sámuel ott volt a templomban. De azt olvassuk, hogy még Sámuel nem ismerte az Urat. Hát érdekes dolog, ugye? Hogy, hát mikor ismeri egy gyermek, egy fiatal az Urat? Hogy is van ez? Akkor Sámuel még lényegében Éli főpap körül volt. Éli főpapnak a szavai intézkedése volt a dönte az ő életében, és mindent megtett, mint egy alázatos gyermek, egy fiatal, engedelmes volt, de még nem ismerte az Urat. Az Urat akkor ismeri meg valaki, ha szól hozzá az Úr. Van találkozása az Úrral. Ő pedig szintén válaszol. Szólt hozzá az Úr, de nem tudta. Azt gondolta, hogy Éli hívja őt. Háromszor is így történt. Aztán Éli főpap döbbent rá, hogy hát az Úr hívja a gyermeket. Az Úr hívja. Hát így vannak a mi gyermekeink, a mi fiataljaink is. Ott nőnek fel hívő családban, gyülekezetben, sok mindent hallanak, meg is tanulnak a Bibliából, de amíg rá nem döbbennek arra, hogy most az Úr szól, személyesen az Úr szól hozzám, addig még nem ismerik az Urat. Mert ismerni az Urat azt jelenti, hogy kapcsolatba kerülni vele, személyes kapcsolatba kerülni vele, hogy szól hozzám, és én pedig szólok hozzá. Hogy Habakuk próféta is mondja, hogy lássam, mit szól hozzám. Így mondja ezekkel a szavakkal, hogy lássam, mit szól hozzám. Odaállok az őrhelyemre, és várok, vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám. És mit feleljek én az én panaszom dolgában. Zentai László is akkor értette meg, hogy igazán kicsoda az Úr, amikor szólt hozzá egy evangelizáció során 14 éves korában, és megszólította az Úr, merre akarsz menni? Merre akarsz? Akarod az én utamat járni? És megdöbbent akkor Zentai László, és azt kérte, hogy imádkozzanak érte, hogy ő a keskeny utat válassza, és azon tudjon haladni. Mert ez nem olyan evidens dolog, nem olyan természetes. Mi mindent megmutathatunk, megmondhatunk, hogy gyermekeinknek, ifjainknak, és mégis mennek a maguk útján, ha csak az Úr nem szólítja őket, illetve nem hallják meg az Úrnak a szavát, ugyanabból az ige hirdetésből meg lehet hallani az Úrnak a szavát is, hogyha éppen erre kész a szív, és elkészült, és akkor már Sámuel nem ment Élihez, hanem akkor azt mondta, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És kezdett az ő szíve, lelke, az ő élete az Úr körül forgolódni, mert az Úr szólt hozzá. De hát azt mondhatjuk, hogy hát döbbenet, hát ennek a fiatal embernek már mindjárt ilyen terhet kellett viselnie, hordoznia. Már mindjárt ilyen kemény ígéket kellett neki elviselni. Mert lényegében Isten azt mondta Sámuelnek, hogy hát Éli főpap házát megítéli, megbünteti. Beteljesíti rajtuk azt, amit ő előre kijelentett egy másik, egy prófétán keresztül, de Éli nem hallgatott az igére, és nem fenyítette meg az ő pap fiait, akik önző módon zsarnokoskodtak, és gonosz, ő tisztátalan parázna életet éltek, és nem fenyítette meg őket. Csak ennyi, fiaim, nem jól van ez így. Mert ha az ember ellen vétkezik, akkor azt el lehet rendezni, de ha az ember az Isten ellen vétkezik, akkor vajon mit lehet itt tenni? Hát kellett volna azonnal fiait félreállítani a szolgálatból. Mert méltatlanná váltak a szent szolgálatra, de nem tette. Ezzel viszont a halálukat okozta. Mert Isten azt mondta, hogy ezt nem tűröm sokáig. Egy darabig tűröm, de sokáig nem tűröm. És meg fognak halni. Ami tovább olvastuk Sámuel könyvét, be is következett. Tehát néha egy-egy szülő a gyermekének a halálát okozza, már fizikálisan is, de hogy mondjam, lelki, szellemileg mindenképpen a halálát okozza, hogyha nem időben, persze minden kornak megvan a maga fenyítési, nevelési eszköze, eljárása, mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, hogy neveld őket az ő korukhoz méltóan. Mivel ezt Éli főpap nem tette meg, ezért Isten nagyon kemény elhatározást gondolt, amit kijelentett Sámuelnek, hogy ez bekövetkezik. Amikor azt mondja Isten, hogy megcsendül mind a bele, az ítéletbe belecsendül mind a két füle valakinek, akkor valami igen-igen döbbenetes és kemény dologról van szó. Mert ők nem Éli főpap fiai, saját maguk körül forgolódtak, nem az Úr körül. Noha ott voltak, mint papok, és ezért megutáltatták az emberekkel az áldozatokat, a szent szolgálatot, mert hűtlenül végezték. Tehát arra kell nekünk tanítani gyermekeinket, unokáinkat, abban kell példát mutatni, hogy mi valóban az Úr körül forgolódunk, teljes szívvel, odaadó szívvel, és ezzel jó példát adunk az ő számukra. Hogy a vége felé kanyarodjak, el kell mondanom még azt, hogy Sámuel egész életében hűséges volt. Tehát ott egy jó néhány ember hűtlenné vált, Isten elvetette, félretette őket, de Sámuel egész életében hűséges volt. Abban volt hűséges, hogy nem hagyott a földre hullani az Úr igéjé közül semmit. Vagyis mindig, amikor az Úr szólt hozzá, ő azt nagyon komolyan vette. És ő megjegyezte, és ahhoz tartotta magát. Valóban Isten igéje azt mondja, hogy lábamnak szövét neki a te igéd. Ösvényem világossága. Hogyha az igét olvassuk, akkor fordítsuk azt magunk felé. Vegyük azt nagyon komolyan, és igyekezzünk megtartani, mert akkor az ige által az Úr megtartja a mi lelkünket az üdvösségre, az örök életre. Ezért mondjuk azt, hogy az igét az be kell fogadni a mi szívünkbe. És az ige az nem csak szóban kimondott ige, hanem nagyon jól tudjuk mindnyáján, hogy testéletége is, ami Jézus Krisztusban megvalósult, hiszen ő teljesen betöltötte az igét, ő maga volt az ige, tehát magát Jézust kell befogadni a mi szívünkbe, a mi életünkbe, és körülötte kell, hogy forgolódjunk, neki szolgáljunk, neki éljünk. Elmondja még a Biblia, azt is így utána olvastam, hogy bár Sámuel hűséges volt, de az ő gyermekei, tehát itt már nem az Éli házáról van szó, hanem a Sámuelnek a gyermekéről van szó. Azt mondja az ige, hogy a Sámuel gyermekei nem voltak hűek. Mentek a maguk útján. Ezért őket Isten nem választotta ki. És ezt látta a nép is, látták Izrael fiai is, azt mondták Sámuelnek, hogy a te fiaid már nem járnak a te utadon, ezért őket nem kívánjuk, hogy ők vezetők legyenek Isten népe életében. Sámuel nagyon sokat tett Izrael népéért. Az ő idejében, mint próféta idejében megszabadította Isten Izraelt a filiszteusoknak a keze közül. Sámuel királyokat kent fel, bár az egyik az sajnos Saul hűtlenné vált, de Dávid az hűséges volt. Van, amikor van olyan helyzet is, sok példát lehetne hozni erre nézve is, hogy van, aki hűséges, mint Sámuel, Isten hű gyermeke, szolgája, és az ő gyermekei nem járnak az ő nyomdokában. Hogy miért, nehéz megmagyarázni. De nem egy lelkipásztor életében láttam ezt, és nagyon nagy szívfájdalommal érték meg azt, hogy az ő gyermekei nem más úton indultak el. Inkább a világ vonzotta őket. Nagy titkok ezek, de azt mondom, hogy amit lehet, tegyünk meg mindent. És többit pedig bízzuk az Úrra. Nagy kegyelem, ha valakinek a gyermekei az Isten útján járnak. És a felnőtt gyermekeink vannak is már. Ne mondjunk le azokról sem, mert még nem tudhatjuk. Éljük a krisztusi életet előttük. Nem tudhatjuk, hogy még esetleg az Úr nem fordíthatja az ő szívüket maga felé. Azzal zárom, hogy számomra gyönyörű példa magának Jézusnak a gyermekkora. 12 éves volt, de úgy gondolom, hogy egész gyermekkora, ifjúkorában is ő már az atya körül forgolódott. De 12 éves volt, amikor ott maradt a templomban, és szülei már elmentek az arándok csoporttal. Nem tudom, hogy nem vették észre. Úgy gondolták, hogy hát biztos, hogy ott van. Ezek szerint nagy csoportokban mentek föl Jeruzsálembe. Amikor észrevették, akkor indultak vissza. Jézus ott maradt a templomban, és beszélgetett az írástudókkal, és kérdezgette őket, illetve válaszolt az ő kérdéseikre. És amikor megjöttek a szülei, akkor azt mondta, hogy hát, avagy nem tudjátok, hogy nekem az én atyám dolgaiban kell foglalatosnak lennem. Hát bárcsak mindenkinek ilyen gyermekei lennének, meg is bocsátottak neki a szülei, bár nehezen értették, elgondolkoztak rajta, de Jézus engedelmes volt nekik, hazament velük, és engedelmes volt nekik. Úgy gondolom, hogy amennyire ő vágyott arra, hogy az atya dolgaival foglalkozzon, már fiatal korában, ugyanúgy vágyott az ő szívében arra is, hogy engedelmes legyen az ő szüleinek. Ez a kettő néha feszültségben volt egymással. Hát, Jóisten áldja meg az életünket, ki körül forog a világ, hát a világ megy a maga útján, nem Isten körül forog a világ, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy a maga körül, illetve a gonosz körül, de Isten népe pedig legyen az Úr körül. Azt mondja János apostola, szeretett apostola, hogy ne szeressük a világot, sem azokat, amik a világban vannak, mert ez a világ, ez telve van kívánsággal, érkedéssel, dicsekvéssel, hasonló dolgokkal, ami nem kedves az Istennek. A hívő ember az legyen alázatos, és Isten kezéből vegyen mindent. Amen.